Adatainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Vasárnap kezdődik a házasság hete. Magyarországon február 8-a és 15-e között 19. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Több mint 60 településen közel 200 programmal várják az érdeklődőket, egy héten át határainkon innen és túl. Életveszélyes, hogy az oroszokkal való megegyezés nélkül Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelnek, mondta a miniszterelnök a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert bazárban. Orbán Viktor kiemelte, azok a katonák az orosz értelmezésében legitim célpontokká válnak. Stratégiai partnerséget kötött a Debreceni Egyetem és az AstraZeneca biotechnológiai vállalat. A szerdán aláírt megállapodás célja többek között a betegségek korai felismerésének támogatása, a megfelelő diagnosztikai útvonalak erősítése, valamint a sikeresebb betegútmenedzsment olyan Magyarországon is népbetegségnek számító területeken, mint a daganatos, a szív, az érrendszeri vagy a krónikus légzőszervi megbetegedések, tájékoztatta a Debreceni Egyetem sajtóközpontja a Magyar Távirati Irodát. 5 hónapos az Otthon Start program, amelyben január végével a folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezret, és minden második hitelszerződést fiatal házaspárok kötötték, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Szerencsi sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós úgy fogalmazott, az Otthon Start program 5 hónap alatt 33 ezer fiatalt segített az első otthonhoz jutáshoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta José Antonio Castót Chile decemberben megválasztott új elnökét, közölte a Sándor palota az MTI-vel. Azt írták, Súlyog Tamás a megbeszélésen méltatta a két ország közötti idén 101 éves diplomáciai kapcsolatokat. Kiemelte, hogy Magyarországot és Chilét a földrajzi távolság ellenére összekötik a közös keresztény örökségben gyökerező alapvető értékek, mint például a család védelme és központi szerepe a társadalomban. Február 15-én tartja évértékelőjét a Tisza pártelnöke, ismertette Magyar Péter a közösségi oldalán. A pártvezető az ATV-ben jelentette be, hogy most szombaton, február 7-én mutatják be a Tisza programját az országgyűlési választásokra. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére bővül és folytatódik Magyarország első diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíj programja, közölte a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Azt írták, az ösztöndíj programra csaknem háromszoros a túljelentkezés. A most hétvégén induló képzéseken az eredetileg meghirdetett 20-20 hely helyett 30-30 jelentkező vehet részt térítésmentesen, míg a még 2026-ban meghirdetendő újabb képzésen további 30-30 fő számára nyílik meg ugyanez a lehetőség. Vojt Ági, Jászai Mari díjas színésznőtől, rendezőtől február 19-én 14 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben, tájékoztatta a József Attila Színház az MT-t. A József Attila Színház örökös tagját, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjének birtokosát, érdemes és kiváló művészt 81 éves korában, január 28-án hosszantartó betegség után érte a halál. Végül lássuk a mai napi időjárásunkat. Napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Időszakos, gyenge eső, zápor az ország több pontján előfordul. A nappali órákban kisebb eséllyel az Alföldön eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry,
Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 5-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő nevében is. Mint ahogy köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szent mis áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyom. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltára, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Blaise Pascaltól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretetnek egy csöpje több, mint az értelem óceánja. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Ágoták és Ingridek ünneplik névnapjukat. És a mai napon Szent Ágota szűz és vértanú napja van a katolikus egyházban. Műsorunk folytatásában egy hangképes műsorajánló segítségével ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben Reisz Pál ferences szerzetessel, az esztergomi temesvári Pelbárt ferences gimnázium egykori igazgatójával beszélget a riporter Tikovics Ernő. Következzen most egy rövid részlet a beszélgetésből.
Ez volt egy ünnepik a munkásszülőknek. Város közepén elkezdtek ott gyülekezni, összejöttek, és Benet osztóba végigvonultak a városon, díszbenetben. A Kossuth utcán pedig ott mentem az iskola mellett. És a gyerekek pedig mit csináltak? Kifityülték, hogy hívják a
munkásőröket.
Na, aztán akkor, hogy ez az iskola, ez mi minden letanítja a gyerekeket, hogy ilyen iskola az, hogy létezhet itt.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. Az adás elején a Miskolci Diák Önkormányzat munkáját ismerhetik meg Szombati Benedek diákpolgármesterrel, Varga Léna programszervezővel és Reimann Zoltánnal, Miskolc város civil referensével beszélgetünk. Majd a Furmint február idei programjára hívunk meg mindenkit a beharangozó sajtótájékoztatóról készült összefoglalóval a szerkesztő Molnár András. Bejátszásunkban most a miskolci diákpolgármester beszél.
Én nagyon örülnék neki, hogyha összetudnánk hozni először is egy belföldi találkozót, így a többi diákpolgármesterrel, és másodszorban pedig nagyon örülnék, hogyha egy nemzetközi találkozót is összetudnánk hozni. Ugye Miskolcnak rengeteg testvérvárosa van, például Selmecbánya, Kassa, Osztráva, és ezeken a településeken is általában van valamilyen jellegű diák önkormányzat, és én nagyon szívesen találkoznék velük is, akár ott az ő városukba, akár itt Miskolcon.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben a 20. Árszakra Fesztivál kapcsán a fesztivál ötletgazdájával, kitalálójával, Dragonics Mártával beszélgetünk. Ugyanebben az időpontban, tehát 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáin térkép és napról napra című műsoraink szólnak. Az adás első felében többek között a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a török szentmiklósi zsidóság történetét idézzük fel Csőke Tibor helyismereti könyvtáros segítségével. Majd az óra második felében pedig Bíró Balázssal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karrier és pályatervezési iroda vezetőjével beszélget Berecz Renáta. Bejátszásunkban most az egyetem legújabb képzéseiről lesz szó.
Igyekszünk mindig új szakokat indítani, ugye most, ahogy említettem, már a pszichológia szak is elindult, mellette a műszaki terület felé is nyit az egyetemünk, tehát már a műszaki menedzser képzés is elindult mind a két kampuszon, és ugye most már például lesz egy új mesterszakunk, ami most került még be a felvételi közé, ugye ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos mesterképzésünk, ami angol nyelven indul, erre is lehet most már jelentkezni a felvételizőknek, ugye ezt február 15-ig mindenképp meg kell tenni.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben dr. Baksa Brigitta néprajzkutatóval beszélget Sallai Éva. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
Az Úr megjelenésének ünnepéről beszélünk, Epifania Domini néven ismert. Három királyok napjának is szokták nevezni, és ami talán még ma is sok helyen él, ehhez a naphoz kapcsolódik a házszentelés.
10 óra 45 perckor a Lélek Szava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését hallják. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon. Találjon időt, minőségi időt, a legjavából természetesen az állapotbeli kötelességünket soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona a cselekvés démona becsapjon minket. Mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság.
11 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Mustármok című műsorunk keddi adásának ismétlése. Ebben pedig Szedőcsi Péter Ceglédi plébános beszél a jegyes oktatásról. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
Mint római katolikus pap, celebsz életet élek, és ezért a házasságról személyes saját életemben nincs. Családba éltem persze, és a szüleimmel, testvéreimmel együtt, és ott nyilván megéltük a családot, de utána aztán egy másfajta életmódot élek.
12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György Faák című költeményét mondja el Jakó Beáta. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangélium részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 25 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Ágottal szűz és vértanú életéről beszél nekünk. A folytatásban pedig Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. 12 óra 45 perctől a ma névnapjukat ünneplő Ágotákat és Ingrideket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük, és a kalendárium beli jeles eseményeket is felelevenítjük. 13 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk, amelyben ezúttal is Kónya Éva válogat az elmúlt évek és napjaink könnyű zenei slágerei között. Újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik további műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, és olyan szép. És a szád, ha hozzám szól majd még. Meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod, égből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, nem érzem régen már. És az a láz csak álmomban égett át. És az arc tudd meg, hogy tiéd. Hív, nekem ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod,
reggeli beszélgetés.
Köszöntöm Önöket, Berec Renáta vagyok. Idén február 21-én szombaton a 11 órai szentmise keretében adják át a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Párma Fidei, vagyis a Hit Pajzsa díjat. A kitüntetést azoknak az élőegyházi személyeknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Az ünnepség helyszínéül a Pesti Ferences templom szolgál, nem véletlenül, hiszen az idei kitüntetett Reisz Pál Ferences szerzetes, az esztergomi Temesvári Pál Bárt Ferences gimnázium, röviden a Franka egykori igazgatója lesz. A vele készült beszélgetés második részét hallják. A riporter Tikovics Ernő.
És akkor hogy őszült meg, hogyha egy nap alatt?
Akkor pedig az volt, hogy mi fölvettünk egy olyan gyereket, akinek az édesapja egy nagyon tehetséges ember volt, a szemüvekkel egy gyárnak az igazgatója. Tehát az nem csak szemüvegkeretekkel foglalkozott, hanem azért egy komolyabb intézmény volt, és akkor már ugye, a félvezetők akkor törtek bele szépen a rádió és a tévéiparba is, meg aztán itt is ennek szerepe volt, és hát azok meg külföldi dolgok voltak nálunk, az nem nagyon ment még félvezetőkkel, hogy mi mindenre lehetett azokat használni, és hát ez egy intelligens ember volt, megjelenését tekintve, és úgy nézett ki, mint egy hivatásos, nem tudom, ilyen filmszereplő, nyugati filmekbe elment volna, és hát egy nagyon intelligens, okos ember volt, csak hát egy gyerek, ugye az úgy látszik, hogy nem volt egészen, hogy mondjam, nem tudta, hogy kell viselkedni, és az meg papi ajánlása, mert jóban volt ugye ez az igazgató, az egyik kanonok úr, és a kanonok úr, akit javasolt, hát ezt mi felvettük. És akkor ez a gyerek, aki hozzánk beiratkozott, az ugye kommunista párttagjának a gyermeke volt. És akkor született egy ilyen párthatározat, hogy egyházi iskolában nem járhatnak. Kezembe került egy ilyen fizet, onnan tudom. És akkor kiderült, hogy ottan nagyon útban van, mert hát ugye itt is, hogy ki legyen az igazgató, nyilván ezért. És ottan egy ilyen, a gyáron belül egy ilyen összeütközés, furkálódás, aminek az eredménye az lett, hogy a gyereket nem vette ki, hanem fogta magát. Volt neki vásárlása, volt jó összeköttetése. Hivatalosan elment egy ellen érdekelt osztrák gyárhoz, ahol ott volt a fejlesztőbérnök, és annyi volt a fizetése osztrák pénzbe, mint nálunk forintba.
Ez hányban volt?
Ez körülbelül 82-83. Akkor lettem igazgató.
És ebben hogy őszült meg, atya?
Hát akkor elkezdődött egy hajsza. Nagyon kellemetlen volt ez, mert nagyon sokan voltak ezek a munkássőrök, akik benne voltak ebben a futkálódásban. Mert ezek nyilván, ezeknek meg volt a pártbeli szerepük is. És a munkásőrök Esztergomba, hát hogy az fogalom volt, mert a környező falvakban volt olyan, hogy volt egy sárlisább, egy olyan falu, amit a fél falu munkásőr volt. Ennek a történelmi okai voltak. Valamikor a Schmidt nevű bányaigazgató, amikor nem Sargó Tanyai bányának is volt az igazgatója, de itt volt a lakása Kertvárosban. Ott van ma is meg a Schmidt, mint lánnak hívják azt a helyet, ahol lakott. És ez a Schmidt pedig, mikor ezek sztrájkoltak, akkor nem alkalmazta őket többet. Ezek legközelebb munkát Belgiumba találtak. És ott meg kapcsolatba kerültek a kommunistákkal, és hazahozták ezt. Ugye 45-ben rendszerváltás volt, ezek aztán felálltak, Kismoszkvának is vitták ezt a falut. És akkor ezek elindultak 56-ban például, nagyon erősen. A forradalomnak az ellenségei voltak, járták a falvakat félelemben, mert fegyveresek voltak ezek, félelemben tartották a helyeket. És akkor ezek ugye ebbe benne voltak, és akkor egyszer csak hallom, hogy egy volt nevendég, mondta, hogy te baj van, mert az iskola ellen ezek nagyon föl vannak háborúban, hogy mi van ebben az iskolában. És a munkásőrség oldaláról indult meg a hajsza. És ez az államegyházi hivataltól független volt. Tehát van az államegyházi. Ezek pedig ugye a rendőrség vonaláról indultak el. És akkor kezdtek fogást találni az iskolán, olyannyira, hogy a Petit is, ezt az én osztályomban járt, azt mikor másodikba, tehát ez 83-ban lehet, ez szeptemberben, amikor megkezdődött az iskolaév, az nyilvános volt, a templomba be lehetett jönni. A Veni Sancte, úgy mondjuk, Jöjj Szent Tényleg Úristen kezdeti énekkel kezdődik az új iskolaév, És akkor vonultak be a gyerekek a templomba, hát a Peti is ott volt, és volt egy ember, aki megnézte, hogy elvitte az apja a gyereket, vagy nem. És a gyerek megjelent, ugye. Hát aztán a fiú az, mikor megtudta, hogy az apjának ebből kellemetlensége volt, elkérte magát, és hát az apja azt mondta, hogy mehet. Egy hét múlva visszakérdezkedett, akkor meg visszajött, akkor látta, hogy neki ott nincs keresni valója a más iskolában, és a barátai vagy itt maradtak, visszajött a fiú egy hét múlva, hogy mégiscsak ő maradt itt. De az apja, az lavin elindult, és a munkások őrség, és akik a furkálók között voltak, akik ezt az embert megtorpedózták, és ahelyett, hogy ezt tönkretették volna, az meg még jobban járt, hogy kikerült Ausztriába.
És akkor atyának ebből milyen kellemetlensége lett?
Hát, hogy elkezdték az iskolát, hogy mit csinálnak a gyerekek.
De akarták záratni?
Én ettől féltem. És valaki szólt nekem, hogy te nagyon föl vannak ellenre az munkásőrök. Hát, az egész kérdezik, mi közünk nekünk a munkásőrök. Te azt mondja, ne játszál ezzel, nem játék ez. Ez régi nevendék volt, és olyannyira eszterlumi volt, hogy a szomszédban volt egy család, nagyon jó család volt. A régi pedellus, úgy nevetek a pedellusnak, ott lakott a szomszéd, a szép lányai is voltak neki, és akkor a cséglémi onnan nősült, abból az eszterlumi volt. Egyik testvér az pap volt a gyerekek közül. Sok gyerek volt, 6 vagy 7 gyerek legalább. És akkor ez meg Tatabányám volt, és ott értesült el, hogy föl vannak nagyon lázadva, és akkor az iskola ellen. Hát aztán kiderült, hogy aztán valóban, hogy volt egy fölvonulás, ez általában január 9-e és 20-a körül így szokott lenni, akkor jöttek a áremelkedések. És ugye az az országot úgy az megviselte, mert azért nem egy könnyű dolog volt az, hogy most itt mi lesz. Ugye akkor már, hogy mondjam, ilyen problémák voltak, ugye a fűtés, energia, olaj, meg ilyesmi. És akkor egy ilyen demonstráció volt, ez volt egy ünnepük a munkásőröknek, város közepén elkezdtek ott gyülekezni, összejöttek, és Benet osztóban végigvonultak a városon, díszbenetben, a Kossuth utcán, pedig ott mentem az iskola mellett. És a gyerekek pedig mit csináltak? Kifütyülték, hogy hívjákokat.
A munkásőröket?
Munkásőröket. Na, szállt. Akkor, hogy ez az iskola, ez mi mindenre tanítja a gyerekeket, hogy ilyen iskola az, hogy létezhet itt. Tehát a munkásőrök, akik hát nem voltak benne az államegyházi hivatalnak a rendes vonalába, tehát akkor mentek a följelentések, és aztán akkor az államegyházi hivatal is elől tudomást szerzett. Ugye a államegyházi hivatalnak mindig volt egy helybeli a megyei önkormányzatban, vagy a megyei tanács, abban volt egy tisztviselője. Mi nekünk azzal volt általában kapcsolatunk, közvetlen kapcsolatunk, nem a legfőbb emberekkel. És akkor ez a megyei osztályvezető, ez aztán többször volt, mikor voltak ilyen ünnepélyesek, hogy május 1-e, vagy április 4-e, meg vagy november 1-e, meg kellett ünnepelni nekünk is.
Igen.
És akkor kijött, hogy mi mit csinálnak ezen. Meg ünnep, hogy ünnepeljük meg. Általában, hogyha nem volt ellenőrzés, akkor a gyerekek elmentek egy mozit megnézni, meg rendeltünk valami mozit, és akkor a gyerekek ezt megnézték, ezzel le volt tudva az ünnepség. Általában, hogy nem volt ezzel baj. Akkor volt baj, hogyha jött az ellenőrzés, akkor aztán vannak olyan ünnepek, amikor aztán meg kellett mutatni, hogy mi is, hogy ünnepeljük az április 4-ét. Hát el lehet képzelni, milyen nyögvennyelős ünnepek voltak ezek. Mindent mondtunk, csak azt nem, hogy ezt a szó nem hangzott el, hogy felszabadítás. Úgy kellett megünnepelnünk. És volt ottan a hazára, minden, amit lehetett, ugye a tanárok, amit ki tudtak hozni, a gyerekek, az meg volt. Na, minden esetre, de itten komolyra fordult a dolog, és hát ugye, jöttek egymás után a megyei ellenőr, akkor jött utána az államegyházi hivatalnak az államtitkár helyettese, aztán ilyen személyek, hogy mit is csináltak a fejlesztés diákok. Mert én mindent kitaláltam, hogy megnyugtassam őket, de ez nem sikerült egészen. A megyei az nem volt egyáltalán rossz indulatú velünk szemben. A államtitkár helyettes egy buta ember volt különben, azt is úgy félretették, látszott rajta, hogy nem alkalmas pártvonalon, és a megyeivel is ilyen gondolt. A megyeivel azt hiszem, hogy egy ilyen balesete volt neki, valakit elütött, vagy valami ilyesmi volt. Tehát hiába akart volna egy pártvonalon futni, de olyan priusza volt, amiben mindig bele lehetett kötni a párton belül. Én ahogy kivettem. Na, ilyen parkolópálya volt a Alamedel hívott annak is a államtitkár helyettese, de úgy látszik, hogy az mégis valami magasabb rangú volt a pártvonalon, vagy a szülője, nem tudom, mert fiatal ember volt. Na és akkor, hát az is lett. Megnézték, hogy azóta feltűnő, hogy mindig egy hálóból nézték, hogy a gyerekeket honnan tudták, hogy a gyerekek kifigyülték. Hát a gyerekek közül valaki. De mindig a, nem tudom, harmadik emeleti, oda jöttek. Mindig azt nézték, hogy innen mit lehet látni a Kossuth utcán vonuló munkásőrökből. Én mondtam, hát innen nem lehet csak itt az autóbusznak a tetején látni, hát innen nem is fütyülhettek a gyerekek. Aztán mondtam olyasmit is. Hát persze olyan idő volt, amikor a gyerekek nem mindig ott voltak, ahol kellett volna lenniük, és ez éppen 3:48 volt. 8 kezdődik a tanítás, a gyerekek reggeliztek 7:25, és utána mennek hálót rendezni, meg ágyaznak magukat, és eddig ez az ott az idő alatt, még fölmennek a hálóba, addig gazdátlanok vannak, felügyelet néki, mert a tanárok is mennek az órára, ezek a gyerekek pedig mennek az ágyukat bevetni, rendet csinálni a hálóba. Na ez volt az az időszak, amikor vonultak a munkásért. És akkor ezek valóban fütyültek, ezek negyedikesek voltak, ugye, fütyültek. Szóval ilyen dolgok voltak. Ja, és akkor voltak gyerekek, akik kín voltak az utcán, és innen elmentek, és látták, hogy itt egy munkás őr, nők is voltak, hát mondom, azoknak a rövid álma szoknyájuk, és a gyerekeknek van érzékük erre, és biztos, hogy tetszés nyilvánításképpen fütyögtek nekik. Aztán mondtam azt is, hogy hát már meg diszkóba, és hát ott már diszkóba a fütyülése, a tetszésüket fejezik ki, nem pedig a nem tetszésüket, úgyhogy félreértették, ha fütyültek nekik. Mikor eltelt egy hét, jött meg én valaki más, akkor azt tanácsolta, hogy hát a tetszés nyilvánítása azért tanítsuk meg, vagy megfelelő formára a gyerekek. Ne csak a fütyülésre. Ilyen apró kis pingpongozások mentek, hogy egy hétig kellett várni, mikor én mondtam valamit, hogy akkor arra mi a válasz. De mindig ugyanebben a hálóban volt.
Ott volt a beépített gyerek?
Ott volt a beépített gyerek, és sajnos egy abból első alkalommal, mikor volt egy fiú, aki lopáson lebukott, szerencsétlen szülő egyedül neverte a gyereket. Emlékszem rá. És akkor el kellett küldeni ezt a gyereket. Aki lapáson értik, az nem maradhat ott, mert akkor bármi eltűnik, akkor mindig őt fogják. Kiszekírozzák azt a gyereket maguk közül. Kötelező volt elküldeni. De a szegény asszonyt úgy sajnáltam, ott sírt, leült a lépcsőházén, ott sírt, hogy a gyereket hagyjuk itt, ne dobjuk is. Kegyetlenül el kellett küldeni a gyereket. Rettenetes volt tényleg. Azt általában elküldtük. De most, hogyha nem bukott le, úgyhogy mi is tudtuk, nem került be a híre ide, akkor a gyerek meg volt fogva, és beépítették. Mert sokat csináltak belőle. Összeszedtem a bejáró gyerekeket, hogy ha valamit olyasmit hallanak, hogy érdeklődnek a munkásőrök fölvonulásával kapcsolatban a városba, esetleg a rendőrség, hát akkor szóljanak. Mert akármi volt egy gyerek, azt hiszem, hogy már nyári szünetben volt, és a barátjával valahol Salgó Tarjánban volt a Salgóvár, vagy nem tudom mi, az egy határon volt, és akkor a gyerekek ott kirándultak kettő, aki barátja, az pedig ráadásul egy olyan orvosnak a gyereke volt, aki disszidált, nem ide járt az iskolámba, de azzal együtt valahogy átkeveredtek a másik oldalra. Keresték, hogy most miért van itt kiírva a tótól minden, akkor jöttek rá, hogy ők átmentek a határon, és észre se vették, ugye? És akkor azt bevitték ott ottani rendőrségre, és akkor onnan átadták a magyar rendőrségre, és a magyar rendőrségben mit kérdeztek rajtuk? Hát, hogy is volt ez a munkásőrség? És ráadásul kiderült, hogy Ferences diák az egyik. Akkor már Budapestre jött valaki, valami őrnagy, és azt hallgatta ki a gyerekeket. Valaki más pedig, nem tudom én, útlevelet csináltatott Pécsett egyik tanárunk, aki nem volt Ferences. Hát aztán azt is ettől fogadták.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Reisz Pál Ferences szerzetessel, az esztergomi Temesvári Pálbárt Ferences Gimnázium egykori igazgatójával.
Akkor hogy ért véget ez a szakasz az életének, atyának?
Ez ment elég sokáig, tehát több ilyen volt, és akkor az a gyerek, akit emlegettem, hogy az apját ő miatt távolították el az igazgatói állásában, ez a gyerek, az már akkor nagyfiú volt, azt hiszem, harmadikos lehetett, akkor szólt, hogy ez egy gyerek elment hozzá, és mondta, hogy hogy járt a nyár. Nyári szünetben nagy hőség volt. A Dunapartra lementek, az egy fiúk, lányok voltak, persze sokan, ez esztergomi gyerek volt. És aztán hát ottan születtek, este volt, persze ruhátlanul születtek. Aztán nem volt rakom, mindenki ott a ruhája, és akkor arra járt egy ifjúsági rendőr, és akkor összeszedte a ruhákat, és aztán mindenkit itt elévett. Aztán kiderült, az egyik az Ferences diák volt, ilyenek megkeveredett bele. Hát senkinek semmi nem lett ebből folytatás, mert hát egy ilyen gyerekcsínnek vehető volt. És akkor erre egyszer csak elment, ez a rendőr elment a lakására, mert fölít a csóvámaros, meg fölít mindenkit, ez a kis ez a ifjúsági, aki ilyen ifjúsági, azóta feladata a rendőrség, hogy a fiatalokra vigyázni kell, ugye, nekem, hogy mibe kell levelni gyerek, mert fiatal rendőr volt. És aztán behívta a gyereket a rendőrsége. Többével nem törődtek, csak ezzel. Akkor kijelült egy otthonás is, egy rendőrt is Budapestről, és elkezdte a gyereket kikérdezni, hogy is volt is. Miután érdeklődött a munkásőrök, hogy hogy voltak. A gyerek nem tudott mit mondani, és akkor megállapodtak erre, hogy hát leírtak mindent, hogy milyen bűntényeket követett ő el, és akkor azt is benne volt, hogy azt kérdi, hogy ne jelentsék őt fel se az iskolának, meg se az anyjának, hát ne tudjanak róla, ugye, mert azt mondták, hogy te, hát ezért téged a frankával el fognak támolítani, hogyha ilyet csináltál. És aláíratták vele. De nem mondtad se az anyja, se ügyvéd nem volt mellette. Hát azért kiskorú gyerekről volt szó. Ezt megcsinálták. Na és akkor ez elmesélte ennek a másik fiúnak, a nagyobbiknak. Azt mondta, hogy gyere, akkor elmegyek az igazgatóhoz, és elmondtak mindent nekem.
És?
Én meg elmentem a Lékai bíboroshoz. Akkor Lékai volt, ugye ő volt az, aki hivatalosan képviselte az ágyházat, az államegyház hivatalba. Az meg megverte az asztalt, hogy hát itten előn nem volt szó. Én elmentem hozzá, mondtam, hogy ilyen körülmények között a gyerekekért nem lehet felelősséget vállalni, hogy a gyereket beviszek kiskorlót a rendőrségre, hogy néz ez ki. És ezt elmondtam, hogy a Lékainak. Lékai elment, és elment a, nem az államtitkár helyettes, hanem már a, aki neki tárgyalott.
Miklós Imre?
Az volt akkor, igen. Tehát oda ment el, és ez neki nagyon kellemetlen volt, mert ők ugye az egyházzal, hogy ugye kis lépések diplomáciája, ugye ez volt a Lékainak a jelszava, hogy apró lépésekkel mégis előre viszik a dolgot. Őt oda tették a Mindszenti helyére, ugye? És hát én akkor finoman szólva is lepaktált a magyar állammal, és akkor kislépések, és akkor kapott mindenféle engedményeket, de hát ez nem volt benne, hogy a gyerekekkel ezt csinálják. Így építik be a gyerekeket, ilyet csinálják, mert a gyerekkel megbeszélték, hogy szeptember 12-én a kávéházban találkozunk, és akkor majd többet mondasz addigra, majd gondolkodjál csak, hogy mi is volt. És ettől ilyet meg a gyerek.
És akkor innen vége lett? Lékai lépett?
Lépett. Gyakorlatilag vége volt, én engem bevittek, beinvitáltak, mert a provinciális az év, a provinciális az osztálytársam volt korábban. Nem volt egészen képbe, nem fogta föl, hogy ez micsoda, mert őt vették, hogy mi van, mi minden van az ő általa fenntartott iskolába. És akkor hát tényleg nem tudott semmiről, hát akkor engem citáltak be az államegyházi hivatalba, mégpedig a milyen, most a Fidesz székházban, hogy hívják ezt a Lendvai utcában, oda mentem be. Az egy szép palota, nem tudom, még ki lehetett valamikor, magán emberé volt, csak ugye ez most akkor az volt az államegyházi hivatalnak a központja. És ott az államtitkár helyettes lejöttek egy ilyen pamlagra, már szembe ült az államtitkár helyettes, ott volt egy osztályvezető. Az osztályvezető az egy intelligens ember volt, tanárember volt, és akkor ketten engem most itten megdorgáltak. 3-4 óráig, mondta az illető, de nem ide nézett, nem ide, hanem így fölém így. És itt a leckét úgy mondta el. 3-4 órán keresztül. Egyszer megpróbáltam, hogy nem egészen így volt valamiben. Akkor összerándult az arca, és akkor láttam a másikon, az egy jobb szándékú ember volt, hogy őt nem lehet megzavarni, mert annyira nincs felkészülve. Tehát nem engedett szóhoz jutni, hogy védekezzek, hogy ez nem így volt. Kezdte az 5 évvel korábbi dolgot, ami hát nem tudtam, nem is tudtam, hogy mi volt ez, hogy hogy került oda az államegyházi hivatal elé, de úgy látszik, az is oda került, hogy Simon Júda vásár. Gyerekek kimentek a Simon Júda vásárba.
Ez mi volt?
Most is nagyon nagy vásár van Párkányban. És akkor még hajóval kellett átmenni, és akkor a gyerekek ugye délután vagy szombaton, ez a hétvégén van, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnapig. Nagyon nagy vásár van, és akkor minden ott a olcsóbb, mint ami nálunk, ugye, és akkor elmentek, ott a félesztergomot részkedett be a sörtű, meg ilyesmi. Én is voltam egyszer, és láttam, fú, mondom, itt fiatal orvosok jöttek kifelé, egymást támogatva a kocsmában. Később kiderült, hogy ezek nagyon kiváló orvosok lettek. De hát azért a Simon Júda vásárban egy ilyen volt. És a gyerekek is ott voltak. És akkor persze sörüztek is. És akkor pisin is kell valahol, de az még nincsen. Hát, de igen ám, de ott volt egy park, és akkor ott elintézi a dolgot. Igen ám, de a rendőrök rájuk csaptak, hogy ott volt egy közepén egy Lenin szobor. És hogy lepisálták a Lenin szobrot. És akkor ezt olvasták le, meg akartam mondani, hogy hát az biológiai képtelenség, hogy a Lenin szobrot lepisálják. Az egy hatalmas emelvény, mert nincs már ott, eltüntetik. Nem lehet megmutatni, de ott volt a Lenin szobor, és akkor hát aztán ez nem engedte, hogy megzavarjas. Ez pedig az volt, hogy a Kótoktól jött át egy osztály, Esztergomba volt, autóbusszal, Bazilikánál is voltak kirándulók, és a bazilikába a falra ráírtak egy olyan föliratot, amit a tódok szoktak használni, hogy a magyarok megy a Dunán túlra. Valami ilyesmit, ki a magyarokkal, ez a lényeg. Valami magyar ellenes szöveget fölírtak a hatyiákra. Igen ám, de ott volt egy másik osztály is, magyar, és egy összeverekedtek. És akkor a magyar rendőrség a verekedést azt megszüntette, ugye? És akkor ezeket a gyerekeket, akik tótok voltak, azokat kizsúfolták az országba. Na, a párkányi rendőrök ennek a visszavágóját megcsinálták, hogy 67 gyerekkel. És ezt tudták az államegyházi hivatal. De az államegyházi hivatal nem tudta azt, hogy ennek a visszavágója volt, hogy előtte milyen atrocitást érte a magyarságot. Mi ittuk meg a levit ennek tulajdonképpen. Úgyhogy hát én úgy értesültem rá, hogy mi történt. Fölhívtak este, hogy rendőrségemben van, már a magyar rendőrségem, mert kizsupolták a fiúkat. És átadták a magyar rendőrségnek őket. A rendőrségében voltak. És akkor telefonáltak, hogy itt vannak ám a gyerekek, hogy menjünk értük. A Vilmos atyámat az osztályban, te Vilmos, itt vannak a gyerekei, csinálj valamit, hogy az a kedvéjelek. Elment a rendőrségre, és aztán az egyik gyereknek pedig volt a halisájában még egy ízés. Nem kés, hanem penge. Az az esetem, mert a városba összetűzésbe kerültek egyszer, hogy az biztonság kedvét mindig magánál viselt. Azt is megtalálták a rendőrök.
Az volt atya előadásának címe, amit Gyöngyösen tartott, hogy a megnyesett fa kizöldül. Hogy zöldült ki a megnyesett fa?
Ez a Nékai bíborosnak volt a jelvénye. Megnyesett fa kizöldül. Tehát abban a reményben, hogy hát valami megmaradt valami a Moodboard, és ez a magyar egyház, amely virágzott 1938-ban egy eukarisztikus kongresszus volt. Valami csodálatos esemény volt az. Csodálatos esemény volt. És az egész világ, tényleg úgy a keresztény világnak egy óriási eseménye volt. Itt volt Pacelli bíboros, aki egy év múlva már pápa volt. Itt volt az annak a neve, akkor nem nagyon szerepelt. Egy ilyen kisebb hivatalnak a Vatikánból. Később ő lett 6. pápa. Itt volt Magyarországon. Tehát ez egy nagyon nagy esemény volt. És ezek után, ugye, teljesen a magyar egyház le van taglózva, 10-valahány ezer szerzetest földön futóvá tettek, kiforgatták a vagyonukból, minden jószágukból. Már úgy értem, hogy a rendházakat államosították. a benne levő holmit, minden koboztak, mindent ezeket internálták. Olyan emberek, akik felnőttek, hogy nem volt ruhájuk, amit felvegyenek. Ilyen állapotok voltak. És ezek után ugye az Mindszentinek a meggyalázása, és aztán hihetetlen megalázó életvitele, amit folytatott az amerikai követségen, meg az is, hogy el kellett hagyni az országot, ugye neki. Nagy nehezen belement, hát a terhére volt ugye az amerikaiaknak is már akkor, és nem tudott mit csinálni a Mindszenti, és kint halt meg Bécsbe, ugye? És ezek után jött a Lékai, hogy ezek után kezdte a módszert, hogy valamilyen módon kontaktust keres az állami hatóságokat, hogy apró lépésenként azért eredményeket érjen el a Magyar Egyház számára. És hát ennek egy része volt ugye az egyháziskola. Mindszenti egy pár napra kiszabadult 1956-ban. Akkor a ferencesek közül, akik 50-ben azon ügyeskedtek, hogy lehet a magyar egyházban két iskolát kapni, két ferences volt, akik olyan kapcsolatokat próbáltak létrehozni, és Rákosinak a szájába adni, hogy miért nem a cisztereket, miért nem a premontrejeket, tehát a tanítórendeket részesítették előnybe, hanem a ferenceseket. Mikor Mindszenti kiszabadult, akkor mindjárt mentek hozzá, mert Mindszenti annak idején kiadta a parancsot az állami, az egyházi iskolák tanárai számára, egyháziak számára, hogy nem taníthatnak állami iskolába, mert ott ateizmust kell tanítani. Tehát a szerzetesek nem mehettek át tanítani ő szerinte. Igen, de most mi ebben az időszakban felvállaltuk, hogy mit szól ő hozzá. Rögtön elmentek Mindszentihez, és Mindszenti akkor jóvá hagyta. Nem mondta azt, hogy ne tanítsanak a ferencesek. Persze ez ferences iskola volt is. A dokumentumaiban, az alapító dokumentumban benne volt az, hogy a világi tantárgyakban amellett taníthatjuk a egyházi vonatkozású dolgokat is. Tehát elmagyarázhatjuk az egyháznak, mi a tanítása, ami esetleg ütközik az államnak a marxista, ateista fölfogásában. Nekünk erre meg volt a jogunk. Meg kellett tanítani azt is, amit az iskolában tanítani kell, de ugyanakkor elmondhattuk, ez benne volt szó szerint. És akkor a Mindszenti jóvá hagyta. Ennek az eredménye az volt, hogy az iskolából nem tudom pontosan megmondani, de 300-400 pap került ki a tanítványok közül.
A mi plébánosunk is, Menyhárt József atya.
Hát persze, tanítottam. József, hogy ne tanítottam volna. Tanítványom volt, abban az osztályban többen is lettek papok. Az volt az első osztályomban tanítottam a matematikát, az övék. Ez 73-ban lehetett, mikor érettségiztek, 78-ban. És akkor 74-ben átvettem az osztályt. Vizsorendházban is van egy rendtag, aki matematika, fizika szakos, de és akkor ő is az első tanítványaim közül való. Na, visszatérve, tehát ha megnyesett a kizöldül, tehát hát a kizöldülésben az, hogy azért mégiscsak egyháziskolák között a legtöbb pap Esztergomban került ki. Szépen nagyon sokat mentek kecskemétiek is, meg aztán Pannonhalmáról is kerültek ki, szép száma, többiből is, tehát nem azt mondom, de mi nálunk nagyon sokan, tényleg nagyon sokan.
Az elhangzott beszélgetésben Reisz Pál ferences szerzetessel, az esztergomi temesvári Pálbárt ferences gimnázium egykori igazgatójával, a Hit Pajzsadi idei kitüntetettjével Tékovics Ernő beszélgetett. Ezzel műsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket, és búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.